Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri érsek körlevélben kéri a papságot, hogy délelőtt 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a Szentatya temetési szertartásán. A főpásztor aztán este 7:30 Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az egri bazilikában. A vatikáni gyászszertartást és az egri misét is élőben közvetíti rádiónk. Orbán Viktor miniszterelnök, Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes és Súlyog Tamás köztársasági elnök is részt vesz a vatikáni gyászszertartáson. Magyarországon a szombat nemzeti gyásznap. A Szentatya gyászszertartását tehát délelőtt 10 órakor tartják a Szentpéter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. A békembere volt Ferenc pápa, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A miniszterelnök arról beszélt, a Szentatya szelíd ember volt, de egyben rendíthetetlenül bátor, akinek a háborús időkben a legnagyobb öröksége a béke üzenete. Magyarország szempontjából nagy jelentősége van a Szentszék jövőbeli helyzetének, tette hozzá a kormányfő. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, gyorsabb béke folyamatban reménykedett. Most nemet kell mondani Ukrajna uniós csatlakozására, jelentette ki a kormányfő, aki szerint ezt a folyamat közben már nem lehetne megállítani. A magyar kormány továbbra is béke stratégiát követ, jelentette ki a miniszterelnök az OTP Bank nyerté rendes éves közgyűlésén. Orbán Viktor azt mondta, a kormány olvasatában a háború végső mérlege mindig negatív, a béké pozitív. Hozzátette, ennek is köszönhető, hogy az OTP szívesen látott befektető, egyébként geopolitikai gócpontokban fekvő országokban is. Az amerikai elnök azt mondta a Time hírmagazinnak, hogy a Krím-félsziget Oroszországé marad, ezt Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is megérti, ezt mindenki megérti, hogy ez már nagyon hosszú ideje az oroszoké, így fogalmazott. Donald Trump kifejtette, képletesen értette annak idején, hogy a hivatalba lépése utáni 24 órán belül véget vett az ukrajnai háborúnak, és hangsúlyozta, hogy a háború több mint 3 éve tombol, ő pedig még csak 3 hónapja van hivatalban. Azt mondta, lehetséges a békekötés Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az Oroszország és Ukrajna közötti közvetlen tárgyalások felújításának lehetőségét is megvitatta a Kremlben Vlagyimir Putyin orosz államfő és Steven Witkoff az amerikai elnök külön megbízottja, közölte az orosz vezető külpolitikai tanácsadó. Jurij Uszakov szerint a 3 órás megbeszélés lehetőséget nyújtott arra, hogy a felek álláspontja nem csak Ukrajna, de egy sor más nemzetközi kérdésben is közeledjen. A felek megállapodtak a párbeszéd folytatásában. A kormány átadta a 2026-os büdzsé tervezetét a költségvetési tanácsnak, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Ez a békére építve Európa legnagyobb adócsökkentési programját tartalmazza, kiemelten támogatja a családokat és nyugdíjasokat, jelentős béremeléseket helyez kilátásba, annak érdekében, hogy több maradjon az embereknél, ezáltal jövőre is mindenki tehessen egy újabb lépést előre, fogalmaznak a közleményben. A Hongen Biotech szingapúri gyógyszeralapanyaggyártó vállalat az első európai üzemét Gödöllőn építi fel, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter. A 36 milliárd forint értékű beruházást a magyar állam 7,5 milliárd forinttal támogatja, így segítve 150 új munkahely létrejöttét, ismertette Szijjártó Péter. Azt mondta, a magyar kormány a legversenyképesebb körülményeket kívánja biztosítani a gyógyszeripar számára, és ösztönzi, hogy az ágazat hazai szereplői az innovációban eredményesek legyenek. A vállalkozások saját honlapját, szociális média felületét összesen 9 milliárd forinttal támogató pályázat első eredményeit ismertette Szabados Rihárd. A kis- és középvállalkozások fejlesztésért és technológiáért felelős államtitkár hangsúlyozta, digitális fejlettségben fel kell zárkózni Nyugat-Európához, ám még mintegy 15 ezer olyan vállalkozás lehet, amelynek nincs saját honlapja vagy szociális média felülete. Eddig összesen 6 milliárd forintra pályáztak, és már több mint 2000 vállalkozás, mintegy 3 milliárd forint értékben jogosult a támogatásra. Ha a kormány korábban pályázatot indított az 1000 lélekszám alatti települések kiskocsmái számára, most pedig megnyílt a lehetőség az 1000 és 2000 lélekszám közötti településeken is, jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebookon. Maximum 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás a pályázatnak, amelyet működési költségeikre fordíthatnak, vagy akár energetikai beruházást is megvalósíthatnak, emlékeztetett Gyopáros Alpár. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, a felhők fokozatosan eloszlanak, csapadékra egyre kisebb eséllyel lehet majd számítani, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. április 25-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk az idei földnapi programokról, valamint bemutatjuk az Auti Infopontot, az Autisták Országos Szövetségének EGRI irodáját is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Idén is háromnapos program sorozattal ünneplik a földnapját az EGRI civil szervezetek. A program célja felhívni a figyelmet a tisztaságra, a szemétszedés fontosságára, az összetartásra. A program sorozathoz idén először csatlakozik az új Akropolis Közhasznú Egyesület, róluk, szerepükről, Mácsár Beáta szervezőt, a Forrás szabadidős DSE túravezetőjét hallják.
Új Akropolis Egyesületnek szeretném elmondani a programját, ők jelen pillanatban nem tudnak eljönni, de rám bízták, hogy mindenféleképpen meséljek erről a programról. Egyrészt szeretném felhívni a figyelmet, hogy bár pénteken lesz, de nem itt a civilházban, hanem 19 órától az ő helyszínükön, az ő iskolájukban, azaz a fönt a Törvényház út 25 szám alatt, Filó Teaház néven fog futni ez a program, és tulajdonképpen egy 30-40 perces előadás lesz majd, ahol fiatalok egy-egy tea mellett fogják folytatni a beszélgetést az odaülőkkel. Célja ennek a programnak a szemléletformálás, annak megértését szeretné elősegíteni, példákkal alátámasztani, hogy az egyéni mértéktartó élet hogyan jelent boldogabb életet is egyben. Ők hiszik és vallják, hogy az egészségnek jót tesz az, hogyha a Földnek is jót teszünk, és ezzel kapcsolatosan várnak mindenkit szeretettel, 16 éven felüli idősebbet és fiatalat egyáltalán, tehát 19 óra, Törvényház út 25, és egészen fél 10 óráig fognak beszélgetni ott a érdeklődőkkel. Erről a páros kolostorról már tulajdonképpen készült egy 3D-s film, amely Süvegi úr készített, egy katonatiszt, és fent van a YouTube-on, tehát bele lehet nézni. Egy nagyon szép 5 perces kis videót készített, hogy valamikor hogy nézett ki ez a páros kolostor. Hát most már nyomaiban sincsenek meg ezek a romok, hiszen amikor 1974-ben feltárták ezt a páros kolostort, akkor gyakorlatilag utána vissza is temetődött, mert nem volt rá költségvetés, hogy olyan megóvó munkálatokat végezzenek, ami tulajdonképpen a földfelszínen tudná tartani a romokat, a romelemeket. Érdekesnek érdekes ez a program, de már lehet, hogy számotokra unalmas is egyben, hiszen már 19. alkalommal megyünk és ki Almárba, és mondjuk el mindig ugyanazt, hogy mennyire fontos az, hogy a földfelszínen levágjuk azokat a cseréket, bokrokat, apró fácskákat, aminek a gyökerei alul a föld alatt szét tudják feszíteni a még meglevő maradványokat, úgyhogy mi erre tettük a életünket idézőjelbe téve, hogy ilyenkor a földnapi alkalmából ehhez közeles szombaton kimegyünk Almárba, és 3-4 órán keresztül takarítunk, lombtalanítunk tulajdonképpen. Hála az égnek, az elmúlt 16-17 évben már felszedtük annyira, meg felszíne kerültek a föld alatti szemetek és flakonok, ez az amaz, úgyhogy már igazából nem kell szemetet szednünk, hanem tényleg a lombtalanítást végezzük. A tavalyi pályázati pénzből sikerült megcsináltatni, ugye azt tudjátok, hogy valamikor ott a keselyűbéci kisvonat haladt át ezen a területen, az oszlopai még mindig ott vannak, és csináltattunk egy megállító táblát, ez most már ki van téve, ez most nem a kolostorról szól, hanem ez a utána jövő időszaknak, a kisvonatnak az időszakáról, ez a táblát már a héten kitettük, úgyhogy már úgy fogja várni a látogatókat, akik oda mennek csúrítani, vagy egyszerűen csak pihenni, hogy már ott vannak. De mit kell csinálnunk majd ezen a napon? Már voltunk kint bejáráson. A fákat körülvettük az elmúlt 2 évben, amikor ültettünk. Ezeket kell rendbe tennünk, bótolnunk, mert megint sikerült ellopni 1-2 fát a friss ültetésekből, úgyhogy ezt megpróbáljuk a életfa segítségével pótolni ezeket a fákat, és hát mindig a kaszálás az, ami a legfontosabb, hiszen mire odaérünk, addigra már fél derékig vagy térdig érő csarán szokott lenni, úgyhogy ezt 3-4 manuális kaszával, vagy pedig damilos kaszával a fiúk majd megcsinálják. És hát a bejáráson láttuk, hogy az a kis fenyőerdő, ami középen van tulajdonképpen, abból megint kidőltött, úgyhogy ezeket a fenyőket majd az agriaspec mentősökkel közösen össze tudjuk vágni, és akkor a csúdító helyre véve ott tud a későbbiekben ott csúdítani, vagy bográcsozni vágyóknak tud faanyag lenni a későbbiekben. És hát ugye azért hagyd mondjam el, hogy megint várjuk 10 óraival, egy késői 10 óraival, miután befejeztük a munkálatokat, az ott levőket, hát megint számítunk egy 30-40 emberre, remélem, hogy lesznek közöttünk újak is, és hát felhívom a figyelmet, hogy azért mindig a ott lakók, hiszen már nagyon sokan költöztek ki, életvitelszerűen vannak, azért mindig van 2-3 család, akik kijönnek és segítenek nekünk a munkálatokban. Ide bárki csatlakozhat, így van, elég régóta fönt van már a neten, a Facebook oldalunkon, és akkor lehet jönni kell.
Idén ünneplik az EGRI civilek 30 éves jubileumukat. A Civil 30 programjairól Farkasné Juhász Margit, az EGRI civil kerekasztal média felelőse számol be.
Bízunk benne, hogy ott egy jó találkozás lesz, és akkor hozzá kell tennünk, hogy a civilek mindig mernek álmodni, még hogyha az idő kereke lassabban is forog, mint a mi álmaink, de egyszer csak ugye egy kis helyből lett egy civil közösségek háza, tehát lett egy nagyobb terünk, és igazából az almári Páloskorostom területén van egy olyan álmunk, hogy ez még lehet a civilek ligete, ahova egyszerűen csak a zöldbe kimegyünk, együtt vagyunk, és a közösség erejével, a jó hangulattal ott eltölthetünk egy napot, mert varázslatos a videót, ha valaki megnézi, akkor egy varázslatos környezetet láthat a múltból, de miért ne teremthetnénk meg ezt újból, és miért ne lehetnénk ott, úgyhogy hívjuk, szeretettel várjuk a résztvevőket, az időt ne sajnálják erre a feladatra is. Tehát így indul a civilek 30 jubiláló éve, és azt hiszem büszkén arról kell mesélnünk, hogy minden hónapban van valami kiemelt programunk. Így igazából akkor az április a földnapja lesz, amit ünnepelni szeretnénk több helyszínen és több résztvevővel. Májusban egy jubileumi tárlat fog majd itt megnyílni a civil közösségek házában. A 30 évnek sok olyan relikviája, emléke, fotója, képe van, amit szeretnénk bemutatni, és ezen elgondolkodni, hogy hogyan lehetünk mindig együtt, és szerintem sok csodálatos pillanat lesz a régi alapító tagoknak is látni újra magukat, hogy honnan is indult ez a 30 év, és közben mi minden munka történt vele. Május 24-én ez fontos számunkra, lesz egy egri civil séta, ami nem várostörténeti séta, hanem vendégekkel, más városból érkező civil szervezetekkel a várost sétáljuk végig, és keressük azokat a helyeket, amelyeket még felújíthatunk, illetve a közösségi tereket kialakíthatunk. Ez a találkozó lesz a távoli civil szervezetek találkozója is, és itt egy konferencia is kialakul majd. Fontos nekünk, hogy május 21-én a múzeumok éjszakája civilesen, így kell, hogy fogalmazzunk, de megrendezésre kerül, és ez is egy elindított programsornak a következő állomása. A sajátosság, hogy igazából az országos programba befogadták ezt a civilek múzeumok éjszakáját is, tehát ez nekünk egy elismerés, hogy ugye nem csak az intézmények nyitják meg a kapuikat, hanem maga a közösségek háza is programot fog adni. Érdekes új elemünk az idején nyáron, hogy megszervezzük a civilek táborát gyerekeknek, és erről szeretettel várjuk azokat a gyerekeket, akiknek ugye a nyári program beosztása a szülők részére feladatot jelent, és itt több civil szervezet. Minden napra más kaland címmel hirdetjük meg ezt a tábort, és minden napon más-más civil szervezet vállal programot, és vezeti a gyerekeket sok-sok kalandba bele. Nagyon fontos nekünk a szeptember 6-a, közösségek a családokért meghirdetett program, amely a Lajosvárosban zajlik, és a hagyományokhoz híven a lajosvárosi búcsút megidézve egy közösségi program a Kölcsei téren lesz megszervezve. 30. civil év jegyében ugyanúgy meg lesz tartva Eger civil ünnepe. Ez lesz majd szeptember 20-án, és ez a civil közösségek háza beltere és udvara ad majd helyszínt neki, és érdekesség lesz szeptember 21-én, amikor is a új elemként a Fertályok naptárt szervezi meg a civil közösség. Igazából Eger múltjából a Fertálymesteri Testület programjához kapcsolódik, és közösségi térben fogjuk ezt is megszervezni. Ugyanúgy meg lesz a barokk futóparádé, amely nagyon sok fiatalt és különböző korosztály tagjait fogja majd hordani. És ami érdekessége, hogy a barokk futóparádé is a 30. megrendezésre kerülő sportprogram lesz a városban. A civil 30 jubileumi év keretében és ahhoz kapcsolódóan lesznek kapcsolódó programok is. Ezek ismert elemek, de azt gondolom, hogy mindegyik nagy látogatottsággal bír. Április 25-26-án a viseletek napja, ugye ezt a Heves megyei Népművészeti Egyesület szervezi. Május 4-én a futókörök napja egri programja zajlik, Eger is bekapcsolódott, de a szervező munka indul, és civil szervezetek is jelen lesznek különböző szolgáltatásokkal, aminek maga a szervezőbizottság is nagyon örül. Fontos lesz augusztusban még a Dobó István emlékverseny, és megrendezésre kerül az idén is a 20. cukorbetegek nemzetközi találkozója. Én azt gondolom, hogy ilyen módon a 30 év a civilek munkáját elismerően ez a jubileumi év sok és gazdag programmal jelenik meg. Reméljük, hogy a város lakossága is így most egy kicsit csokorba látva a civilek életét nagy érdeklődéssel fordul irántunk, és becsatlakozik abba a munkába, amit önként önzetlenül, de összefogva végzünk 30 éve a városban.
A földnapi rendezvény sorozatról előbb Mácsár Beáta szervezőt, a Forrás szabadidős DS-et túravezetőjét, majd Farkasné Juhász Margitot, az EGRI civil kerekasztal média felelősét hallották.
Az Autisták Országos Szövetsége és az Autista Gyermekekért Egyesület megnyitotta a 15. AUSZ infópontját Egerben. Ennek a pontos neve Autipont lett, akivel erről beszélgetek egyáltalán statisztikákról, az iroda szolgáltatásairól, az Kővári Edit az AUSZ, tehát az Autisták Országos Szövetségének elnöke, akit nagy szeretettel köszöntök a telefonvonal túlsó végén.
Köszöntöm önöket én is.
14 vidéki és egy budapesti iroda várja az autista gyermekekkel élő szülőket segítségnyújtásban, programok van, és majd ezt természetesen megtudhatják a hallgatók, hogy mi minden más szolgáltatást tudnak nyújtani. Egy pár gondolatot bevezetőként a statisztikákról beszéljünk már, hogy Magyarországon körülbelül hány autista van jelenleg, aki egyáltalán ugye diagnosztizált autista.
Hát azt látjuk, hogy a világon mindenhol a lakosságnak most már több mint az 1%-át tartják számon, hogy autizmussal diagnosztizált. Sajnos Magyarországon ennyire pontos adataink nincsenek, de nincs okunk feltételezni, hogy itt más lenne az előfordulási gyakoriság. Amit pontosan tudunk és látunk, az az, hogy a köznevelési rendszer adatai, az oktatási hivatal adatai szerint a tanulók között közel 14 ezer autista tanuló vesz részt az oktatásban autizmus diagnózissal, és ebből vetíthetjük ki azt, hogy az előző években nagyon sokan már kinőttek az oktatási rendszerből, akik felnőttként vannak, és nem annyira láthatóak a társadalom számára. És ezt fontosnak gondolom megemlíteni, hogy sosem önmagában az autista szeméről beszélünk, hanem és a családjáról is, mert hogy az autizmus azért az egész család életét befolyásolja.
Nyilván ennek az állapotnak is vannak különböző fokozatai, tehát mondjuk egy enyhe autisztikus személy az a normál oktatásban is részt vehet, tehát a közép vagy a súlyosabb fajtával már mondjuk eleve a szülőnek otthon kell lenni, tehát az már egy otthon ápolást igényel.
Ezt annyiban pontosítanám, hogy azt tekintjük autizmusban érintett személynek, akinek autizmus diagnózisa van, tehát akinek erről szakorvosi szakvéleménye van, és valóban a spektrum az nagyon széles és nagyon színes. Talán annyiban érdemes cizellálni, hogy nehéz elképzelni azt, még nekünk érintett szülőként is tud újat mutatni, hogy itt nem egy teljesen egyenletes képességprofil van egy vonalon, hogy ő itt tart, ő itt, hanem az egyes képességeknek az együttes jelenlét az nagyon eltérő és nagyon színes lehet, tehát előfordulhat az, hogy valakinek nagyon alacsony az intellektuális szintje, régebbi nem szép nevén mondva értelmi fogyatékossága is van, de mondjuk rendkívül jól kommunikál és beszél, és lehet mondjuk például fordítva is, hogy valaki nem annyira kommunikál jól, miközben mondjuk 130-as IQ-ja van és lexikonokat olvas, és különös érdeklődési területén kimagasló teljesítménye van, de például a társas kapcsolataiban nagyon komoly nehézségei vannak, és ugye ez okoz nagyon nagy kihívást a rendszereknek, például az oktatásnak is, hogy ki hol van jó helyen. A súlyosabb tünetegyüttessel vagy társuló értelmi fogyatékossággal élő tanulók, ők speciális intézményekben tanulnak, és a későbbi életkorban pedig nappali vagy bent lakásos szolgáltatásokra lesz szükségük. Azok a társaink, akik egész jól tudnak integrálódni közösségbe vagy a társadalomba, ők valóban a többségi oktatási intézményekben vesznek részt, ami azt jelenti, hogy szinte minden iskolában van már osztályonként egy tanuló, hogyha ezt így arányaiban leosztjuk az összes tanulóra vetítve. És ezt nagyon jól mondta, hogy hogyan a tudás terjed, azt látjuk, hogy most már nagyobb arányban látunk épp intellektusú, de autista gyermekeket, mint azokat, akiknek az állapota súlyosabb, vagy társuló értelmi fogyatékossága van, vagyis többen vannak a többségi oktatásban, ami erre ma még nagyon nincs felkészülve.
Most említette, hogy a régebben milyen kifejezést használtak, tehát ugye volt egy ilyen gyűjtőnév, hogy értelmi fogyatékos, ezt, amit nyilván már az utóbbi évtizedekben cizelláljuk, és azért pontosabb szakvéleményt, illetve diagnózist mondunk, tehát nem mindenki értelmi fogyatékos, mondjuk aki autista, tehát ilyenekre gondolok, senkit meg nem sértve, de az tény valószínűleg, bár ebben javítson ki, hogyha tévedek, hogy ugye most vagy azért, mert korábban ugye más egybegyűjtő fogalomként kezelték őket, vagy pedig valóban megnövekedett a számuk. Most gondolok itt arra, ugye nagyon sok esenés eset van, és hát ugye az életmód, a stressz és a szülők folyamatos pörgése és karrier hajkurászása, nem tudom, hogy mennyiben hozzájárulhat ahhoz, hogy mondjuk esetleg genetikában ez átöröklődött.
Az, hogy az előfordulási gyakoriság az ennyire megnőtt, és ennyire dinamikusan nő az autizmus diagnózisok száma, annak a hátterében több ok áll. Az egyik nagyon fontos ok az, hogy a spektrum szemlélet kialakult, tehát ahogyan az előbb is beszéltük, ma már nem csak a súlyos állapotokat ismerik föl, hanem azt is fölismerik, amikor valaki olyan csak picit furinak tűnik, mert a külső szem számára nem láthatóak azok a belső folyamatok, amit tőlő nagyon szenved, és ugye én sem tudom, hogy önnek vagy bárki másnak, aki hallgatja a rádiót, mondjuk egy-egy társas helyzet mennyire megterhelő, vagy egy-egy kommunikációs helyzet, tehát nem tudom összehasonlítani, hogy nekem nagyobb nehézségeim vannak, mint másnak, ezért ez nem olyan könnyen tud kiderülni, de ma már vannak és elterjedtek olyan standard tesztek, diagnosztikus eszközök, amivel ez pontosan megállapítható, és a növekedés másik oka az a spektrum szemléleten túl, hogy ezeket most már egyre több helyen, egyre jobban ismerik, tehát sokkal több helyen tudják pontosan diagnosztizálni, ahogy az autizmusról megszerzett vagy elérhető tudások terjednek. És hát a harmadik ok az valóban lehet a genetikai halmozódás, most már a tudomány kezd erről beszélni. Az egyik legintenzívebben kutatott terület egyébként a fogyatékosságok területén az, hogy az autizmus kialakulásának a hátterében mi áll. Azt tudjuk, hogy biztos, hogy genetikailag meghatározott. Tehát az, hogy a kütyű használat, vagy a tej fogyasztása, vagy a nem is tudom, sok minden ilyet hallunk, ez egyiket sem támasztotta alá a tudomány, egyáltalán nem megbízható információ, nem kell megijedni senkinek, hogyha túl sokat tabletezik a pici gyermeke, akkor autista lesz, itt erről szó nincsen. Ez már az anyahmékben eldől, a génekben eldől, azonban még ma sem tudják pontosan megmondani, és nagyon sok mindennek kell egyszerre jelen lenni ahhoz, hogy autizmusról beszéljünk. Tehát pontosan még ma sem tudja megmondani a tudomány azt, hogy a génállománynak melyik területét kell figyelni ahhoz, hogy biztosat tudjunk, illetve azt tudjuk még, hogy a környezeti hatások nagy mértékben hozzájárulnak az autizmus kialakulásához, de önmagában nem okoznak autizmust, és az a terület is nagyon intenzív kutatások alatt van, tehát ott sem tudjuk azt mondani, hogy ez vagy ez biztos, hogy autizmust okoz.
Thank you.
Mielőtt rátérnénk az AOSZ infopontok szolgáltatásairól, meg egy-két mondatban azért mutassuk már be az Autisták Országos Szövetségét, és hogyha egy személyesebbet megenged, akkor az, hogy ön hogyan csatlakozott hozzá, vagy hogyan lett az elnöke.
Nekem a két gyermekem közül a kisebbik fiam, aki ma már 21 éves, ő 5,5 éves korában nagyon hosszú út után kapott biztos autizmus diagnózist. Egyrészt az az út is nagyon megterhelő volt, hogy sokáig évekig lögdöstek minket a rendszerben, hogy igen vagy nem, erről van szó, vagy nem erről van szó. Aztán pedig azt láttam, hogy már az oktatás időszakában is vannak hiányosságok, de egyáltalán nem látszott, hogy mi lesz az iskola után vele. És valójában én akkor kerestem szülőtársakat, elkezdtem tanulni, elkerültem egy autista lakóotthonba vezetőként, és onnan vezetett az utam az Autisták Országos Szövetségébe, és ez talán az én történetem csak annyiban lényeges az AOSZ-hoz viszonyítva, hogy mi egy szülőszövetség vagyunk, tehát én azért lehetek az AOSZ elnöke, mert az én gyermekem autizmusban érintett, ez egy feltétele annak, hogy valaki ott vezetőségi tag legyen, mert hogy egy szülőszervezetként működünk, ami hasonló életutak, csak sokkal korábban kezdődő ilyen életutak hívták életre a szervezetet, hogy születtek diagnózisok, és akkor azt mondták, hogy oké, most azt mondtuk ennek a családnak, hogy az ő gyereke azért más, de mi lesz utána vele. Szülők összefogtak, és kiálltak az érdekeikért, és ez az idők folyamán egy ilyen nagy szervezetté kinőtte magát, ami most ma már elmondhatjuk, hogy közel 100 kisebb szervezet tömörüléséből áll, tehát ezért vagyunk szövetség, és a időközben a magyar jogszabályok elismerték az autizmust jogi értelemben fogyatékosságként, ezért a kormányzat az Autisták Országos Szövetségét stratégiai partnerének tekinti, ami azt jelenti, hogy az autizmusban érintett személyek és családjaik érdekét a szövetség képviseli, tőlünk várják el azt, hogy mi tudjunk válaszokat adni arra, hogy mik a problémáink, és hogyan lehetne azokat megoldani, illetve hogyha bármilyen folyamatok zajlanak, akkor mi kapjuk meg azt a lehetőséget, hogy ott elmondhassuk, hogy az jó-e nekünk, vagy hogy kellene azon változtatni. De ezzel együtt a szövetség, miután folyamatos hiányokkal nézünk szembe, főleg a szolgáltatások területén számos saját szolgáltatást is elindított, vannak képzéseink, amelyek elsősorban vagy eleinte szülőknek szóltak, de ma már a szociális területnek is nyújtunk pontszerző képzéseket. Vannak olyan szolgáltatásaink, amelyek a családokat segítik az egyéni problémáik megoldásában. Vannak olyan, vagy ebben a szolgáltatásban ma már megjelennek a közszolgáltatók is, amikor ők találkoznak egy autizmusban érintett személlyel és segítséget keresnek. Velük is ma már elég sokat kerülünk kapcsolatba, de egy nagyon fontos feladatunknak tekintjük azt, hogy az érdekvédelemhez kialakítsuk azokat a helyi és országos együttműködéseket, amiből tudunk táplálkozni, tehát hogy információt nyerni ahhoz, hogy milyen hiányok vannak, milyen megoldási lehetőségekben gondolkodnak az egyes szereplők, mert hogy ez a mi feladatunk és felelősségünk, hogy ezt valahogyan összerendezzük és stratégiai szinten tálaljuk azoknak, akiknek ezzel dolga van.
Az oktatási rendszer 14 vagy pedig 18 évig tud velük foglalkozni, és mi történik utána ezekkel a gyerekekkel, miután mondjuk már nagykorúak lesznek?
Szakiskolai keretek között 27 évig tanulhatnának a tanulók, de tapasztalataink azt mutatják, hogy az általános iskolai tanulmányok után már csak nagyon kevesen látszódnak, hogy ott maradnak a rendszerben. Itt is komoly gondok vannak, de ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi történik utána ezekkel a fiatal felnőttekkel. Nagyon-nagyon kevés olyan szolgáltatás van Magyarországon, akik egyébként már több évtizede kezdték meg a működésüket, amelyek kifejezetten autista személyek számára jöttek létre, tehát figyelembe veszik az ő speciális szükségleteiket. Egyébként ezek az intézmények vagy szolgáltatások jellemzően még a súlyosabb állapotokra reagáltak, de ma már rengetegen vannak, akikről ugye beszéltünk, hogy a többség iskolából kijönnek, van egy szakmájuk, van egy érettségiük, nagyon gyakran a felsőoktatásba is bekerülnek, tehát sok diplomás társunk van, akinek a társas kommunikációs nehézségei viszont akadályt jelentenek abba, hogy segítség nélkül munkahelyeken tudjanak dolgozni, ami nyilván oda vezet, hogy egy önálló életvitel megvalósítása gyakorlatilag lehetetlenné válik számukra azért, mert ezekben a hátrányokban nem tudjuk rendszer szinten megtámogatni őket. Ma még csak jellemzően inkább civil szervezetek reagálnak erre, hogy mentorálással, autizmus tudással, segítő szakemberrel a munkahelyeket támogassák abba, hogy sikeresen tudjanak alkalmazni autizmusban érintett munkavállalót, illetve hogy az autizmusban érintett munkavállalónak a munkakészségeinek a fejlődését is elősegítsék. Nagyon sokan vannak otthon, főként a családjaikra számíthatnak, ami mindig nehéz élethelyzetet okoz, egyrészt lelkileg, mert nem látjuk a jövőt, mi lesz a gyermekeinkkel, ha mi nem leszünk, és ők sem látják a jövőt, mert hogy sokan azt viszont fel tudják mérni, hogy sehol sincs helyük a társadalomban, és nem tudnak egyedül boldogulni, és a családjukra szorulnak. De kiemelném azoknak a családoknak a helyzetét, ahol viszont az autizmusnak a megjelenése az egy súlyosabb tünet együttes vagy társuló értelmi fogyatékosság van, ahol teljesen magára marad a család. Nyilván nem autizmust tanult gyógypedagógus egyik szülőtársam sem, és ezek olyan súlyos, nehéz élethelyzetek, amik nagyon komoly krízishez vezetnek, és nem nagyon látjuk azokat a szolgáltatásokat, ahol ezek a társaink, ezek az autista társaink helyet kapnának.
Igen, ez azon túl, hogy 18 év után hova kerülnek, nyilván van egy idő, amíg a szülőkhöz, de miután a szülők idősek, vagy pedig tényleg elmennek, kérdés az, hogy utána ki az, aki átveszi az ő gondozásukat. Talán van Magyarországon is azért, nem tudom, hogy hány, de van egy-két ilyen intézmény, ahol akár közösen is fogadják őket, ugye az idősebb szülőt, hát autista, vagy akár bármilyen fogyatékkal élő gyermeket.
Hát ilyen szolgáltatások, ahol ezeket a társainkat tudják fogadni, őket említettem az előbb, néhány évtizeddel ezelőtt létrejöttek, de ugye egy lakhatásban élete végéig ott van valaki, tehát ott nem nagyon szabadulnak föl rendszeresen férőhelyek, és ahogyan említettem, jelenleg is 14 ezer tanuló van a köznevelésben, míg a rendelkezésünkre álló információkból úgy csatolni tudom, hogy néhány száz fő van a szociális szolgáltató rendszerben, tehát több ezer család van úgy otthon, hogy nem nagyon látszik, hogy hová fog az ő gyermekük kerülni, hogyha ők valamilyen okból nem tudják már otthon tovább támogatni őket.
Beszélgetésünk végén magáról a beszélgetés apropójáról beszéljünk, ugye megnyílt Egerben az aosinfo.auti.hu néven, ez ugye már a 15. 14 vidéki és egy budapesti van. Ezek az irodák hogyan segítik az autista embereket és családjaikat, milyen szolgáltatásokat, programokat kínálnak?
Tehát a legfontosabb feladatuk ezeknek az irodáknak, az most nagyon jól érthető lesz a beszélgetésünk végén, hogy ezekben az élethelyzetekben nagyon sok olyan kihívással néz szembe a család, amikor segítséget kér. Például miből fog megélni az én gyerekem, vagy én miből fogok megélni, hogyha otthon vagyok vele, mi jár nekem, azt hogyan tudom intézni. Ugye azért itt a jogszabályok meg az ügyintézés útvesztőjében nagyon könnyű elkeveredni, nagyon gyakori az, hogy azzal találkozunk, hogy elutasítást kapnak ezek a családok, mert hogy az autizmus egyébként láthatatlan, vagy mondjuk azok a szakértői vizsgálatok, amelyeknek fel kellene mérni azt, hogy a nehézségek mennyire akadályozzák a napi életvitelben az autista szemét, a családot, ahhoz nagyon komoly autizmus szakértelem kellene. Ezen a területen is hiány van, vagy a nem tudom, beteg leszek, és kórházba kell mennem minimum két hétre, hová tegyem a gyermekemet, vagy megöregettem, és most már nem tudom ellátni. Hát ilyen és hasonló kérdésekben rengeteg megkeresést kap a szövetségünk. Ez az egyik nagyon fontos feladat az aosinfo.hu irodában dolgozó munkatársainknak, hogy minden ilyen jellegű megkeresésben segítsék a családot. De hát lehet, hogy munkahelyet keresnek, lehet, hogy intézményt, lehet, hogy nyaralni szeretnének menni, és arra kíváncsiak, hogy tudunk-e olyan szálláshelyet, ahol szívesen fogadnak autizmusban érintett gyermekkel, vagy felnőttel is családot, vagy hol van olyan fogászat, vagy belgyógyászati kivizsgálás, ahol jobban fel vannak készülve erre. Hát csak azt tudnám sorolni, hogy a hiányokból fakadó problémák megoldásában tudunk segíteni egyénileg. És hát ugyanez az oka annak is, egy feladata a munkatársainknak, az, hogy a helyi környezetben ágyazott a nők bővítsék a kapcsolatrendszerüket, és a szolgáltatások fejlődését is elősegítsék azzal, hogy szólnak, hogy itt vagyunk, szeretnénk együttműködni, tudunk abban segíteni, hogyha te szeretnéd jól csinálni azt egy autista személlyel, akkor itt a tudás, itt a kapcsolatrendszerünkben egy szakember, mi tudjuk továbbítani az országos szövetség felé, hogy itt nem tudom, egy jogszabály módosítás segítene, vagy ide finanszírozási hiány van, és jelezni kéne, hogy akkor azt másként kellene. Valamint nagyon fontosnak gondolom azt, hogy az országban, mert azért Magyarországon nagyon magas színvonalú tudás van, rengeteg módszertan elérhető, számos képzés elérhető, kiadvány, irányelvek és működő szolgáltatások, jó gyakorlatok vannak. Ezeket nem kell kitalálni mindenkinek, ahol még nincs ilyen, hanem lehet együttműködni, megismerni. Sokkal gyorsabban lehetne és hatékonyabb lehetne a rendszer szinten a fejlődés, hogyha ebben mi egyfajta hidat vagy kapcsolatot képezünk. Mert hogy a mi kollégáink nagyon sok belső tréningen vesznek részt, illetve ők ismerik, látogatjuk ezeket a helyeket, tehát van egy ilyen fajta rálátásuk, amivel tudják segíteni azokat, akik nyitottak és szeretnének lépéseket tenni. Tulajdonképpen körülbelül ilyesmi az, ami a fő feladatköreibe tartozik az irodáinknak, de egyébként bármivel lehet hozzánk fordulni, mert ahogyan említettem, az igényre reagáló szervezet vagyunk, és fontos, hogy lássuk azokat a dolgokat, amivel közvetlenül nincs dolgunk, de lehet jelezni nekünk.
Az irodák nyitvatartása, hogyan lehet megkeresni őket, tehát ezt hogy kell elképzelni, saját honlappal rendelkeznek?
Ezt az aosz.hu oldalon, az aoszinfo.org fül alatt mindenki rá tud keresni arra az irodára, amelyet ő fel akarja keresni. Ott a címet, a nyitvatartási időt, az elérhetőségeket meg lehet találni, de azt nagyon fontosnak gondolom elmondani, hogy sokkal jellemzőbb az, hogy online vagy telefonon várják a segítséget a megkeresők, vélhetően ez az autizmus sajátosságaiból fakadó helyzet, és igazából, ha valaki nem személyesen akar segítséget kérni, bármelyik irodánkat is választhatja, de bemehet személyesen az EGRI irodába is, sőt, hogyha autizmusban érintett gyermekkel vagy felnőttel érkezik, akkor előzetes időpont egyeztetéssel igyekszünk reagálni az ő sajátos igényeikre, és ha mondjuk tudjuk, hogy nem tud valaki várakozni, vagy neki fontos lenne, hogy leüljön egy sarokba a negyed órára, amíg anya ügyet intéz, akkor ezeket előzetesen meg lehet beszélni, hogy akadálymentes legyen az ottani jelenlét az szülőt kísérő gyermek számára is, vagy magának az autizmusban érintett felnőttnek a számára, és mert nagyon gyakran már ők maguk keresnek minket.
Én azt gondolom, hogy egyáltalán maga az Autisták Országos Szövetsége tényleg így, hogy több civil szervezet betömörült, hiszen elindult néhány szülő összefogásából, tehát ugye az összefogásnak és az akaratnak mekkora ereje van, ez ezekből az eredményekből látszik. Én azt kívánom önöknek, tényleg a szövetségnek, és minden autizmussal érintettnek és a család, főleg ugye a hozzátartozók azok, akik ilyenkor ugye hatalmas feladatot kapnak, illetve nyilvánvalóan lelkileg, mentálisan is ez mindenkit, és egyáltalán ugye az életet 100%-ban meghatározza, befolyásolja, de pont önök azok, akik megmutatják, hogy lehet. És én azt látom itt is, mint sok minden másnál, hogy az összefogás az nagy úr, úgyhogy tényleg nagyon sok szeretettel gratulálok a szövetségnek is, és az újabb megnyitott autipontnak. Kővári Edit, köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Kléz Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!